kegyelemnék egy végesség Istentől, ami Atyától és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, helyeteken üdve maradva az a igét, amit erre az alkalomra sorozat részeként kijelöltek, megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 29. rész első, tehát aztán a 4. verstől a 14. rész. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véleknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nabukadnecár Jeruzsálemből Babilóniában. Így szól a seregek ura, Izrael Isten, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcseit. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjet leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz. Mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira. Mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamatok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítok sorsotokat, összegyűjtök benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahoznak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten beszédét. Amen. Kedves testvérek, egy levél van előttünk. Jeremiás valószínűleg titkárán bárokon keresztül fogalmazta meg és vetette a papírra, a pergamenre ezt az ősi levelet, eljutatván az üzenetet Jeruzsálemből Babilóniába. Jeruzsálemből, a fővárosból, a számüzetésben élő, szétszóratásba került zsidósághoz. Ritkán kapunk ma már levelet. Talán fel se tudjuk idézni, így jelentett, amikor kollégistaként úgy vártuk, hogy ott a fakunkban lesz egy levél. Vagy kiballattuk a leveles ládához, a kertes házba, hogy na, jöttem levél, vagy figyeljük a postást. Most már ugye SMS-ek, vagy e-mailek vannak, Facebook, WhatsApp, Viber üzenetek, és lehetne folytatni. Gyorsabb, de valahogyan nem olyan személyes, és nem olyan tartós. Szüleim, amikor még jegyesként leveleztek egymással a 50-es években, akkor összegyűjtötték ezeket a leveleket, és később édesapám ezzel lepte meg édesanyámat a 25. házastági évfordulóra, hogy egybe kötötte két vaskos kötetbe a levelezésüket, jegyességük idején a levelezésüket. Ma már a mi gyermekeink a WhatsApp üzeneteket, vagy a Facebook üzeneteket alig, ha tudják így összegyűjteni. Tehát levéllel van dolgunk, és jó dolog levelezni. Ha az ember levelet ír, akkor annak meg kell ülni, meg kell írni a címzést, a borítékot is kell találni, aztán be kell tenni a borítékba, a bélyeget kell rányalni, el kell vallani a postára, és akkor megkapjuk, annak is megvan a maga rituáléja. Előveszünk egy kést, vagy valamiféle bontószerszámot, felbontjuk a borítékot, kiveszünk belőle a levelet. Jó érzés levelet írni, levelet kapni, főleg, hogyha persze a tartalma is jó. Pál apostol például nagy levelező volt, és ezek a epistolák megmaradtak, sőt az újszövetségi korpusz jelentős részét alkotják. Aztán Szilágyi Őrzsébet is ugye levelét megírta, szerelmes könyvével azt is teles írta. Vagy Jákván Písú, valaki talán tudja folytatni, nincs a kedvény úr. Csibózsebúr.
Csibózsebúr.
Csibózsebúr. Csibózsebúr. Csibózsebúr. Csibózsebúr. Csibózsebúr. Csibózsebúr. kisebb memóriával rendelkezünk. Szóval a levelezéseknek megvan a maga értéke, és ez is egy olyan levél, amelyet Jeremiás egészen drámai, történelmi és drámai vallási helyzetben írt, és jutatott el a címzettekhez. Menjünk most vissza a Krisztus előtti 6. századba, egészen pontosan 594-hez. Az asszír babiloniai sereg, ugye Nabukodonozorral, vagy az új fordítás szerint Nabukadnezárral az élen, lehigázta a kisebb országokat, kisebb államokat, csatlós államokat hozott létre, és Jeruzsálemet is elpusztította, ha nem is földig dombolta, de elpusztította a szentélyt, lehetetlenné téve az áldozatbemutatást, a zsidó vallásnak a központi elemét. És nagy ravasz módon deportálta a lakosságot, és természetesen elsősorban a vezetőket. A politikai vezetőket, a vallási vezetőket, a mesterembereket, a kultúra képviselőit, tehát lefejezte a népet, és deportálással sújtotta ezeket a csoportokat. Ez a deportálás ott Babilóniában egyfajta aranypalitka volt, hiszen szabadság nélkül voltak, de azért a maguk körülményeihez képest viszonylag jól éltek, hiszen házat és munkát kaptak, még a vallásukat is bizonyos módon gyakorolhatták. Ekkor folyt például a szent iratoknak az összegyűjtése, mert fontosnak érezték, hogy rögzítsék az iratokat, ha már nem tudnak áldozatot bemutatni, akkor legalább a Tórát és a Szentírás többi részét így terjesszék. Fejlődött a tudomány és a technológia, sok mindent átvettek ezen értékeiből a környező babilóniai hatás nyomán, és egyáltalán nyilván szép volt ez a vidék. Csupán, és ez volt az aranypalitka lényege, távol voltak a hazától, távol voltak a vallási életnek a szívverésétől, Jeruzsálemtől. A 137. Zsoltár örökíti meg egészen drámai módon ezt az életet, ezt a helyzetet, hogy mit jelent Babilon folyóinál lenni távol Jeruzsálemtől, a kultusztól. Ezen a Zsoltárban szerepel, hogy a fűszfákra akasztottuk a hárfákat, mert nem vagyunk hajlandók idegenben Sion énekeket dalolni. Nem vagyunk hajlandók csúfát tenni ezeket az énekeket, csak azért, mert a hódítóink azt kéri tőlünk, hogy zenéljetek, muzsikáljatok valami szépet, ami a Sionról szól. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön, hangzik ebben a Zsoltárban. Majd aztán a drámai befejezés, ha megfeledkezem róla Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem, nyelven ragadjon az inyemhez, ha nem emlékezem rád. Persze a Zsoltár végén van egy borzasztó átok formula, hogy boldog az, aki sziklához csapkodja a kisgyermekeidet. Károly még brutálisabban fogalmaz, hogy boldog, aki megragadja és sziklához paskolja a kisdereidet. Most ez a egészen kiírozott helyzet, ez az egészen brutális veszélyeztetettség jól érződik ebből a 137. Zsoltárból. A refrén persze visszaköszön Zsidalak Jenő Psalmus Hungaricusában, sok feldolgozásra ismerjük. Epévi változzék a víz, mint lenyelek, ha téged elfelejtelek. Nyelvemen izzó vasszegek üssenek át, mikor nem téged emleget. Igen, ez a Zsida feldolgozás érzékelteti, hogy milyen nagy nyomorúságról, milyen nagy fenyegetettségről van szó a Babilon vizeinél. Ez a feldolgozás már nem a Boniemnek az egykori nyálas slágere, a By the Rivers of Babylon, pedig valahol is erről szól. Történetileg ebben a helyzetben, amikor a levelet írja Jeremiás Jeruzsálemből, ahol ott maradt, az eltávolított, deportált vezetőknek, akkor történelmileg elmondhatjuk, és a kommentárok azt kifejezik, hogy Babilóniában egyfajta függetlenségi mozgalom kezdi felütni a fejét. Pálfi Miklós a kommentárjában nemzeti prófétáknak nevezi azokat a prófétákat, akik újra és újra azt fogalmazzák meg, hogy nem szabad eltűrni az idegen befolyást, el kell szakadni Babilóniától bármi áron, nemzeti felkelés forradalmat kell elindítani és visszajutni Jeruzsálembe. És ehhez képest, ezekhez a nemzeti prófétákhoz képest Jeremiás valami egészen más hangot üt meg. Szinte azt mondhatnánk, hogy ő a megalkovás mintaképe. Ő azt mondja, azt írja ebben a levélben, hogy Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová titeket számüzetésbe vitt az Úristen, és építsetek házakat, műveljetek kerteket, házasítsátok meg gyermekeiteket, szaporodjatok, ne fogyjatok, mert annak a városnak a békességétől és jólététől függ a ti békességetek és a ti jólétetek is. Ez valahol olyan kompromisszumnak késznek, sőt, ilyen meg a kuhónak tűnik. Kicsit Reményi Sándornak az Ahogy lehet című verse is eszünkbe juthat, ahol elején, mintha ez az erős kompromisszum lenne meg, hogy ő ott marad, és ahogy lehet, nem fog elmenni, de ez azt jelenti, hogy ott marad Erdélyben, azzal is együtt jár, hogy bizony kompromisszumokat hajt végre. Fogcsikorgató türelemmel, összeszorított szájjal, majd dacsal, lobbanóval, folytott igével és visszanyel szóval, tenyérrel, mely sima örökké, csak a zsebben szorul ököllé, megalkuvá Zsoltárát énekelve, végtelen rabmenetben csak megyünk, nincs semmi fegyverünk, fegyvertelen a lelkünk lázadása. Visszaszorítnak hátrább, egyre hátrább, és amit hagynak, egyre kevesebb, hát vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz, azt mensd, azt a talpalatnyi helyet. Sziklát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból, minden megmaradt árva keresett, ahogy lehet. Védd ezt a talpalatnyi telkedet, cserépkancsódat és tűzhelyedet, utolsó darab száraz kenyered. De azt aztán foggal, tíz körömmel, démoni dűvel és őrült örömmel, ahogy lehet. Ahogy lehet. Akkor már is láttuk a versben ezt a fordulatot, hogy először még a megalkuvás, a csak a zsebben ökölbe szoruló kéz, és a kényszerű elfogadása úgymond a történelmi körülményeknek, de aztán a végén ez a szinte fogcsikorgató elszállás, hogy ahogy lehet, mégis védeni kell azt, ami legalább megmaradt. Most Jeremiás azt hiszem valahogy ezt az ahogy lehet mentalitást képviseli, szemben a nemzeti prófétákkal, akik olyan fene nagy bátrak, csak éppen tét nélkül. Mert tudják, hogy úgyse tudnak visszatérni. Tudják, hogy olyan erős ez a Nabukadnezár, hogy ők bármit mondhatnak, ugrálhattak, jaj, eszékelhettek, hogy lázíthatnak, úgyis ott fognak maradni, de legalább döngethetik a merüket, hogy ők milyen nagyon bátrak és elszántak. Jeremiás vállalja a megalkuvás bélyegét, megalkuvóra rájutott bélyeget, vállalja az ahogy lehet kompromisszumait, és azt írja az ott élőknek, építsetek házakat és lakjatok bennük, ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét, házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok, szaporodjatok és ne fogyjatok. És ahogy idéztem, fáradozzatok annak a városnak a békességén, jólétén, a sálom szó szerepel, békét és jólétet is jelent, bőséget, ahová fogságba hittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességéből függ a ti békességeteket. Nem kevesebbet mond ez a megalkuvó gyáva Jeremiás, hogy imádkozzatok Babilóniáért, ezért a megszálló hatalomért az Úrhoz. Még Nabukadnezárért is imádkozzatok, hát ez botrány. Ez valami döbbenetes megalkuvás, mondhatjuk. De az egész üzenetnek a lényege a megmaradás. Ha nem Jeruzsálemben, akkor Babilóniában. Ha nem áldozatot bemutatva, akkor a Szentírást kézzel másolva és továbbadva. Ha nem nagyszerű pompás körülmények között, mint ahogyan a Sion hegyén lehetett a liturgiát végezni, akkor szétszóratásban egyszerűen, talán egymásnak suttogva az ősi igéket, de mégiscsak a megmaradásnak a jegyében. Mert szétszóratásban élnek, és valahol meg kell őrizni a kontinuitást, meg kell őrizni azt a reményt, hogy egyszer majd, és erre is utal a levélben, hogy 70 év múlva, 3 nemzedék múlva, egyszer majd talán vissza lehet térni. De azért kell a megalkuvás, hogy egykor, 70 év múlva, egyáltalán legyen majd, aki visszatérhet. Erről az ígéről emlékezetesen én kétszer végigálltam az elmúlt 20-valahány éves lelkészi szolgálatomban, egyszer Hétfaluban, Erdélyben, nyilván kézenfekvő volt ez az ige, szétszóratásban élőknek, ahogy lehet idézetekkel, teleküzdelve beszélni arról, hogy mit jelent a megmaradás. hogy tegyenek meg mindent. Műveljék a kerteket, építsék a házakat, szüljenek gyermekeket, házasodjanak a gyermekeiket, gyermekeik lehetőleg magyarokkal, és adják tovább az örökséget. Másodszor néhány héttel ezelőtt Tallinnban prédikáltam az ottani kis magyar többségében református hátterű gyülekezetnek, olyan testvéreknek, akik Kárpátaljáról származnak, kis kárpátaljai falvakból, szerettek volna tovább tanulni, de nem Kijevbe mentek, nem is tudtak jól ukránul, inkább a Szovjetunió egyik másik számukra rokon szembes tagköztársaságából, Észtországba mentek, Tartuba vagy Tallinba egyetemre, és aztán házasság révén vagy munkát kapván sokan ott maradtak. Néhány hete nekik is erről indítáltam, műveljék a kerteket, fáradozzanak Észtország jólétén, mert Észtország jólététől függ az ő jólétük is, illeszkedjenek be ebbe a társadalomba, ahogy lehet. De most valami más helyzet van, most a lelkében vagyunk, és nem Észtországban, és egyáltalán jó vigyázni az ige két élő kardjával. A két élő kard tudjuk, sokszor önmagunkat is megsebezhet, és nem jó, hogyha azzal ügyetlenül vívunk, nem jó, hogyha rövid, zárlatosan próbálunk alkalmazni egy adott politikai vagy közéleti helyzetre valamilyen igét. Azért mondom mindezt, mert ma november 4-e van. Biztos eszetekben jutott ez, hogy nemzeti gyásznap van. November 4-én, amikor ugye azt hangzott el reggel a recsegő Kossuth-rág, Szabad Kossuth-rádióban, talán még akkor az volt a neve, hogy a kormány helyén van, és csapataink harcban állnak, de tudták jól az emberek, a dolog legalábbis kiderült, hogy a kormány nem volt a helyén, hiszen Nagy Imre már és társai elindultak a jugoszláv nagykövetségre, a csapataink nem álltak harcban, hiszen Malédert az előző nap Tökölön már lekapcsolták, a KGB vezetője személyesen volt szíves, hogy letartóztatni, törbe csalni. Egy valaki azonban ott maradt a magyar parlamentben, Libó István. Libó István ott maradt és megfogalmazott egy deklarációt. Önmagát, jelzett nagyon helyesen, az egyedül legitim magyar politikusnak tartott, ami két Jannát elvizette, mint aki a külföldön élők iránt felelős, a magyar nagykövetségek hozzá tartoznak Libó jogértelmezése szerint. És Libó akkor ebben a deklarációban azt mondta, azt írta, írógépén kopogval, az írógép megvan a még holnapig látható a Nemzeti Múzeum ideiglő kiállításán, hogy ezt fogok kezdeni a írógépen, Libó. A magyar népet felszólítom, hogy a megszállott hadsereget, vagy az általa esetleg felállított pártkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse. És vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével élem. Igen, ez egy nagyon történelmi helyzet. Akkor Libónak Isten kísértés lett volna Jeremiást idézni. Isten kísértés, pogányság, hazugság lett volna azt mondani, 1956. november 4-én, hogy építsetek házakat, ültessetek világot, házasodjatok, fáradozzatok ennek a városnak, ennek a megszállt városnak a jólétén. De Babilonban nem ez volt a kérdés, hanem Babilonban, a Krisztus előtti 6. században az volt a kérdés, lehet-e Istent másként is imádni, mint addig? Helyhez van-e kötve az Úr? Helyhez van-e kötve az Úrra kapcsolatos liturgia Isten tisztelet? Mert sokáig az volt a gyakorlat, hogy igen. Ott, ahol a szövetség ládája van, ott, ahol a szentek szentje van, ott, ahol a szentély, a jeruzsálemi templom áll, ott lehet áldozatot bemutatni, ott van Isten tisztelet, ott van zsidóság. A nagy kérdés az volt, és Jeremiás ezzel birkózik, politikai és történelmi és vallási összefüggésekben, hogy lehet-e az idegen, megszálló hatalom Babilónia szárnyai alatt is vallási életet folytatni, vagy nem. Csak Jeruzsálemhez van-e kötve a vallási élet, vagy a pogány Babilóniában is folytatódhat-e az. Volt a zsidóság életében egy hasonló nagy választó víz, ez évszázadokkal később, Krisztus után 70-ben. Akkor a rómaiak voltak szívesek megszállni, körülzárni és szétrőni, vagy rommá tenni Jeruzsálemet, és a zsidóság nagy döntése akkor az volt, hogy mivel megint elpusztult a szentély, újra lehetetlenné vált a templomban az áldozatbemutatás, ezért áthelyezték a zsidóság vallási életének központját Jeruzsálemből Jamnéba, latinosan, és ott egy farizeusi akadémiát hoztak létre. Mert Jeruzsálemben lehetetlen volt a vallási élet. Egy fiktív elbeszélés, vagy egy fiktív beszélgetés örökíti meg ezt a dilemmát. Johanan ben Zakkai, aki a zsidóság nagy rabbija volt abban az időben, a következő kéréssel fordul Vespasianus hadvezérhez, aki megszállta Jeruzsálemet, a későbbi császárhoz. Én egy város kérek tőled, császár, Jamne városát. Hadd telepedjek le ott, és hadd tanítsam a zsidó tudományt. Jamne a tiéd, mondta a hadvezér. És ezzel eldőlt a zsidóság sorsa. Másnap bevették Jeruzsálemet. Jamne megmaradt és felépült. Jamne győzött, Jeruzsálem megbukott. Miért Jamne és miért nem Jeruzsálem? Mert Jamne több, mint Jeruzsálem. Jeruzsálemet el lehet foglalni, Jamné soha. Jeruzsálem csak egy van, Jamné lehet 100, lehet 1000, lehet 100 000, ahol zsidó csak él, tanul és lelkesedik. Jeruzsálemhez nem lehet kötni a zsidóságot, ha a zsidók elhagyják Jeruzsálemet, akkor az többé nem az övék. De Jamnét vihetjük magunkkal, ahová megyünk, ahová elszól a sors. Jeruzsálemet katonák védik, Jamné tudósok. Jeruzsálemben harcolnak, Jamnéban tanulnak. Jeruzsálemben paloták jelentik a zsidóságot, Jamnéban könyvek. Nem Jeruzsálem, hanem Jamne. A zsidó várost Jamnénak hívják. Vagyis évszázadokkal később megint csak lehetővé vált egy ilyen, mondjuk így nyugatos szóval, paradigmaváltás. Jeruzsálem helyett, a szent város helyett, ahová pedig minden idegszálával kötődött a zsidóságot, igenis lehetséges máshol vallási életet élni. Krisztus előtt 594, Krisztus után 70, és egy újabb nagy ugrással 2017. Mit jelent a 21. században az, hogy adott esetben a magunk Jeruzsálemét el kell hagyni? Megint csak hivatos szóval, a komfortzónából ki kell lépni. A vallási életünknek a komfortzónájából. El kell hagyni azt a Jeruzsálemet, ahol pedig megszoktuk az áldozatot, megszoktuk a ritust, ahol olyan jó dolog papokkal, meg lévitákkal együtt lenni, meg füstölni, meg szentségelni, meg imádkozni, meg énekelni. De el kell hagyni Jeruzsálemet, megtaláljuk-e helyünket Babilóniában, megtaláljuk-e helyünket Jamnéban, megtaláljuk-e helyünket pogány, szekuláris, világi környezetben. Erről szeretnék még beszélni, ha van egy kis tüdemtek még. Hogy mit jelent a jeremiási profécia a mi számunkra. Hogyan érvényesíthetjük azt, hogy elhagyjuk a megszokott vallási kliséket, biztonságunkat, és egy ismeretlen, istentelen, pogány környezetben is megőrizzük a hitünket, hitvallásosságunkat, átmentjük azt jövőre, következő évtizedekre, hogyha egyszer majd vissza lehet térni, akkor visszaérjünk. Mit jelent az egyház számára ez az új helyzet, a mai Babilon vagy mai Jamne? Mit jelent az, hogy kilépünk a templomból? A sekrestye kereszténységet, amivel az elmúlt rendszerben beszorítottak minket, a vallási életet csak a templom falai között ápoljunk, ott hagyva kilépünk a nyilvánosság elé. Úgy, ahogy a Luther is kilépett. Mostanában láttam egy Luther filmet, sokat mutattak be, egyet majd az HBO fog bemutatni, és egy ilyen előzetes letorálásra elküldték. Nem tudom fogni az HBO, de maga a film egyébként jó. Luther és Münzer feszültségét próbálja bemutatni. De csak azt a képet idézel föl, ahogyan az apácák Münchenből, Póra Katalinék elhagyták a kolostort, ugye a mesés legendás körülmények között a heringes hordóban, és ahogyan leveszik a fityulájukat, a apáca ruhát, és átvödlenek civillé. És akkor mezitláb, egészen szép jelenet, szép kép, mezitláb, olyan óvatosan, olyan titokzatosan lépkednek a fűvön a virágok között. A kolostornak a szürkesége után a harsogó természetben teszik meg ezeket a tétova lépéseket. Mert meg kell nekik is tanulniuk a kolostor után önállóan élni, szabadon élni és lépkedni a természetben, a fűben, a virágok között. Meg tudjuk-e tanulni ezt a változást? Képesek vagyunk-e egy ilyen paradigma váltásra? A 21. századi helykeresésben, amiről szeretnék még beszélni, sokat segíthet a 20. századi helykeresés, akire ezt egy utalt, Dietrich Bonhoeffer. Elmúlt napokban sokat olvastam, lopva időben sokat olvastam Bonhoeffert, készülve erre az igehirdetésre is. Bonhoeffert előre bocsátom, nem csak azért kell szeretni, sőt, elsősorban nem azért kell szeretni, mert mártír lett. Azért is, az persze egy fantasztikus és döbbenetes dolog, hogy ő életét adta az ügyért. De a mártíriumától függetlenül is egy hihetetlenül mély és ma is aktuális teológus, akinek a tanítása a nagykorú világról és a nagykorú kereszténységről ma is eligazító a mi számunkra. Etikája, vagy börtönlevelei, vagy a Communio Sanctorum című művei mind-mind csupa értéket hordoznak. Én most kaptam meg Johann Gyulától, amikor nála jártunk Csömörön, azt a könyvet nem is ismertem, az Wesender Kirche, az Egyház lényege című kis vékonyka füzetét, vagy könyvét. Ebből idézek néhány gondolatot, néha szó szerint, néha egy kicsit parafrazálva. Bonhoeffer ezt írja valamint a 30-as évek Németországában. Az egyház elvesztette hagyományos helyét, ma már leginkább csak a világban található meg. Sokan ezt nem fogadják el, hanem még mindig ápolják a helyhez kötöttséget a polgárságban és a hamis konzervativizmusban, amely még mindig a régibe kapaszkodik. Egyházaink a többnyilevét mindig ez jellemzi, és az istentiszteletünk mindig kispolgári vonásokat hordoznak. Csak azokat viseli el. Nincs helye itt a gazdasági vezető, az értelmiségi, az egyház ellenes, a forradalmár sajátos igényeinek. Világi ünnepségeknél szövegelt le a mi egyházunk. Puha. Bonhoeffer látta ezt is, hogy nem Jeruzsálem, hanem Babilon az egyháznak a sorsa akkor. A 30-as évek Németországa nem volt jobb, a Krisztus előtti 6. század Babilonjánál. És Nabukadnezár és Hitler között is akad némi párhuzam. A kérdés persze, politizált-e Bonhoeffer? Persze, tudjuk a választ, hiszen részt vett a Hitler ellenes merényletben, ezért tartóztatták le, ezért végezték ki. De ez a politizálás Bonhoeffernél, bár nem vagyok szakértője az ő tanításának és életének, de azt hiszem, hogy ez a politizálás Bonhoeffernél csak a legvégső eszköz. Bonhoeffer alapvetően lelkész, lelki gondozó és teológus. És minden kérdéshez teológiai nyelven lelkészként és lelki gondozóként nyúlt, és vetette papírra a gondolatait, akkor is, amikor éppen a egyetemi katedrán ülhetett, akkor is, amikor éppen New Yorkban vendégprofesszoroskodhatott, és akkor is, amikor a tégeli börtönben vaksin kellett, hogy rója a sorokat a titokban becsempészett ceruzával. Ő akkor is teológus maradt, ő akkor is Isten iránti felelősséggel foglalt állást közéleti kérdésekben. Nem mint politikus, hanem mint teológus. És Bonhoeffer foglalkoztatta az egyház helye a világban, ami bennünket is foglalkoztak, amiről itt is beszélgetünk, és jól tesszük. Hol van az egyház tulajdonképpeni helye? Teszik el a kérdést ebben a füzetében. Nem lehet, nem is lehet ezt a helyet előre kijelölni, hanem a feltámadott Jézus jelöli ki az egyház számára ezt a helyet. Hú, ez nagyon kegyesen hangzik. Egy Bonhoeffer nagyon kegyes volt. Naponta olvasta az útmutatót, imádkozott, megrendült a lelke, a harangszót hallott, és igazán személyes Isten kapcsolatot keresett, ismétlen akár a berlini katedrából, akár tengerészeti kutatóprofesszor, akár tégeli börtöntöltelék. Ezt írja, még a börtön előtt, persze az egyháznak nem adatott meg az arról való rendelkezés, hogy egy történelmi helyet Isten helyévé tegyen. Sem az államegyház, sem a polgárság nem az a hely. A helyet csak is Isten határozza meg, nem az ember. Az egyház, amely tudatában van ennek, az igére vár, mely őt Isten helyévé teszi a világban. Isten választására várva lemond arról, hogy letelepedjen a számára kijelölt helyen. És középpont lesz az egyház, ott, ahova az Isten az ő gyülekezetével rendeli az egyházat. Nem lehet előre tudni, így a Bonhoeffer, hogy ez a középpont éppen hol lesz. Lehet, hogy ott, ami világi mérce szerint perifériának számít, és azt írja, hogy Galilea a római birodalomban ilyen perifériának számított, és Wittenberg a 16. században hosszfészeknek számított, még bár aztán a Lagos Egyetem kiemelte onnan, de mégis egy kisváros volt. Isten a perifériát is fel tudja használni, és nem a központot feltétlenül. Az egyház világi és keresztény jellegéről is értekezik, ezzel kapcsolatban is hallgassak meg néhány gondolatot, már lassan a végéhez közeledek. Mit jelent az egyház világi jellege, és mit jelent az egyház keresztény jellege? Igazi Bonhoefferi érem két oldala, paradoxon, ahogy tetszik, mintha Luteri szerette ezeket a paradoxonokat. Christus et peccator, egyszerre bűnös és egyszerre igaz. Az egyház egyszerre világi és egyszerre keresztény. Most először beszél az egyház világi jellegéről Bonhoeffer, és ez a világi jelleg nagyon egyszerűen az inkarnációból, a testé lételről következik. Az ige testé lett és lakozott közöttünk. Jézus erre a földre született, ezen a földön élt. Kiskölök volt, mesztélánkas, és mindenféle gyermekség jellemző lehetett rá, szerintem kamaszkori kísértései is voltak, meg furcsa álmai is voltak, meg sok minden emberi jellemezte őt, amitől nem tudott, de talán nem is akarták. És az egyház is, Jézus Krisztus egyháza, Jézus Krisztus teste, éppen ezért világi egyház. Az egyház Krisztushoz hasonlóan világgá lett, mondja. Nem is világivá, hanem világgá lett az egyház. Ez azt jelenti ugyanakkor, hogy alá van vetve a világ minden gyengeségének és szenvedésének, az egyház, írja Bonhoeffer, időnként hajléktalanná válhat, mint maga Jézus is hajléktalanná vált. Az egyház világiságából következik aztán a szolidaritás, az esemlőkkel, a szenvedőkkel, és minden ezzel kapcsolatos. De az érem másik oldala, hogy az egyház ugyanakkor keresztény jellegét is megőrzi, ezt írja erről, az evilágiság keretein belül az egyháznak gondja kell, hogy legyen tagjai tisztaságára. Fegyelmezettségben kell tartania őket. Meg kell szelídítenie az egyes tagok önkényeskedését. Gondoskodnia kell a tanítás tisztaságáról. Nem engedheti át az istentiszteletet a politikának, vagy az eszcéticizmusnak. A lelkipásztorok nem lehetnek sem moralisták, sem demagógok, sem paposkodók. De jó lenne, ha nem lennénk mi sem lelkipásztorok, sem moralisták, sem demagógok, sem paposkodók. Mert Jézus a világban élve aztán igazán nem paposkodott, és nem moralizált, és nem volt demagóg. Jézus nem engedte át az istentiszteletet a politikának, vagy az eszcéticizmusnak. Jézus benne jött a világban, igen, mert az ige testé lett és lakozott közöttünk. A lelkipásztor folyóirat, amely olvasható és a felügyelők is kézbe vehetik, nem tilos, el lehet kérni a lelkészektől. A lelkipásztor folyóirat mostani bevezető cikkében Résznay Zoltán, az új egyetemi lelkész, a következőket írja. Elképzelem a jelenetet, ahogy Jézus a halászokkal beszélget. Rákérdez a hajóhordák gőzöléssel való hajlításának mikéntjére, rácsodálkozik, hogy mi mindent találtak már a tilápia halak szájában, és megrendülve hallgatja a legutóbbi hirtelen jött viharokoztatárokat. Egyetértek Zolival. Jézus szerintem is ilyen volt. Beszélgetett, szakmai beszélgetés folytatott, amennyire ő meg tudta érteni a halászok vagy a vadászok vagy a különböző szakmák képviselőknek a ügyes vagy a dolgai, beszélgetés volt az ott előtt. Mert Jézus benne élt ebben a világban. Szeretem így is meg a rövid 3-4 soros versét, az a címe, hogy Fontárok közt. Rossz az ereszték, észlelte, hogy a fára fölszegezték az ács fia, de késő volt már mester apját hívnia. Jézus talán még ott a kereszten is erre is figyelt, és nem tudott kibújni a bőréből, hogy ő az ács és az ácsnak a fia. Jézus benne élt ebben a világban. Ahogyan olvasok az evangéliumban, ebben a világban, de nem ebből a világból. De így imádkozott a övéért is, értünk is. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Bonhoeffert idéztem elég sokat. Talán kedvet is csináltam hozzá, hogy olvassuk Bonhoeffert, ismerjük őt meg. Mindaz, amit Bonhoeffer papírra vetett a 30-as években, az utólag még olyan boldog békeidőnek számító, de valójában már nagyon is sötét történelmi korban, nos, az egészen sajátos fénytörést kapott 1944-ben, amikor már börtönbe került, amikor már börtönleveleit írta, amikor már nem elvileg gondolkodik azon, hogy lehet-e Isten templomon kívül is imádni, mondjuk egy börtönszellában. Ahogy egykor Babilóniában és nem Jeruzsálemben. Ahogy később Jannéban és megint csak nem Jeruzsálemben. Bonhoeffernek is el kellett hagynia maga Jeruzsálemét, a lelkészi szent szolgálatot és a tégeli börtönben töltött 2 évet. Egy karácsonykor, 1943. decemberében ezt írja a szüleinek. Keresztény szemszögből semmi kivetni való sincs abban, hogy karácsony egy börtön cellában ünnepelje az ember. Ebben a fogházban valószínűleg sokan fognak valódi és igazi karácsonyt ünnepelni, mint ott, ahol csak az ünnep neve van meg. Hogy a nyomorúság, a szenvedés, a szegénység, a magány, az elhagyatottság és a bűn egészen mást jelent Isten szemében, mint az emberek ítélete szerint, hogy Isten éppen oda megy, ahonnan az emberek elfordulnak. Karácsonyi hitvallás a börtönből. És amikor ezt olvastam, akkor többenre jöttem rá, hogy 5 évvel később, egy magyarországi börtönben, Szegény Csillagbörtönben, egy magyar teológus, Ordas Lajos püspök, valami egészen hasonlót írt le, vagy mondott, és utólag írt le, amikor ott prédikált. A Csillagbörtönben, és nem a Deák téren, vagy nem Szegléden, vagy nem Minneapolisban több ezer ember előtt, hanem a börtönben. Ezt írta, utólag írta ezt a prédikációt, egészen döbbenetesen emlékeztek Bonhoeffer szavaira. Ha most az egyház minden papját ide zárnák is velünk együtt, Isten akkor sem jönne zavarba, hogy kikkel mondass el a világnak a megváltó szeretet örömhírét. Egyebekben pedig most szóban kifejezem előtetek azt a csöndes meggyőződésemet, hogy mi 16-an most hangosabban prédikálunk, mint akkor, amikor még szabad embereknek tudtuk magunkat. Még azt sem tartom lehetetlennek, hogy most igazabban prédikálunk, mint akkor. Bonhoeffer és Ordas vállalta a babiloni fogságot. Ha nem lehetnek Jeruzsálemben, akkor élnek és szolgálnak és prédikálnak és bizonyságot tesznek Babilonban. Jeremiás Jeruzsálemben volt, mások Babilonban, itt is, ott is éltek hívő zsidók. Jeruzsálem, Jeremiás a maga jeruzsálemi perspektívájából azt szorgalmazta, hogy tartsanak egymással kapcsolatot. A jeruzsálemiek és a babiloniaiak. Ne rivalizáljanak egymással, ne gyűlölködjenek. És a legjobb utolsó szakasza, amit fel is olvastam, éppen ezt a szép reményt fogalmazza meg. Idézem 29. rész 12. 14. versei. Ha segítségül hívtok, és állatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamatok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek titeket minden nép közül, és minden helyről, ahova szétszórtalak, így szól az Úr. És visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek titeket. Mindez pedig azért történhet, mert az Isten a kegyelem Istene. Sem a jeruzsálemiek, sem a babilóniaiak, sem a rifülöpiek nem érdemlik meg, hogy Isten összegyűjtse őket. De szól a grácia, egyedül kegyelemből ez megtörténhet. Imádkozom. Köszönjük mennyi atyánk, hogy te ismered a mi szétszórtságunkat, szétszórtatásunkat, hogy a magunk Babilonjában kell élni. Úgy érezzük, hogy pogányok istentelenek között, dacoskonok, hitetlenekkel együtt élővel. Szeretnénk a régi szép időket, amikor olyan nyugodtan folyik az Isten tisztelet, és mindenki ismer minden egyes szót, minden egyes mozdulatot a liturgiából, de most nem ilyen korunk van. Taníts minket helytállni a magunk babiloni körülményei között, hogy megőrizzük és átadjuk nemzedékről nemzedékre itt is a hitet, az örökséget, gyülekezetben és iskolában, családban és társadalomban. Hogyha te úgy akarod, akkor a szétszórtságból ismét összegyűjjünk. Ha nem itt a Földön, akkor majd az örökké valóságban, ahol te minden szétszórtat összegyűjtesz. Köszönjük neked, hogy ebből a kegyelemből, a te kegyelmedből élünk. Hallgass meg imádságunkat, amikor együtt így imádkozunk. Mi a nyelvünk, aki a nyelvünkben vagy, szenteltessék meg a nyelvünk. Yeah.